mai téma, hogy jelezve volt, az a amuletek és a kabalák. A téma úgy merült fel ennek a könyvnek a egyik híre, amit a Feri most fel tudja olvasni.
Ez a Ludmila Ulitskájának a Daniel Stein tolmács című nemrég kiadott könyve, amit a könyvhéten nagy népszerűségnek örvendett, és ennek a 481. oldalán van egy hosszú történetnek a vége. Amint arról több újság is hírt adott, Yitzhak Rabin meggyilkolása előtt 4 hónappal, 1995. június 22-én Galileában, Rosh Pina ősi temetőjében, Pulza Denurára, ősi halálos átok szertartásra került sor. 20 szélsőségesen jobboldali aktivista, valamennyien 40 évnél idősebb, szakállas férfiak, akik nem elváltak és nem özvegyek, egy rabbi vezetésével azért fohászkodott, hogy a rontás angyalai öljék meg a bűnös Yitzhak Rabint. A rituális átok kimondására Shlomo ben Yosefnak, a Betar nevű ultranacionalista mozgalom tagjának sírjánál került sor. Ben Yosefet 1938-ban Palesztinában egy arab autóbusz felrobbantásának kísérletéért akasztották fel. A szertartásról szóló tudósítások még a gyilkosság előtt megjelentek a sajtóban, de a közvélemény érdeklődését csak a tragikus eseményt követően sikerült felkelteniük.
No, erre a nagy kérdés, hogy mi az a Pulza Denura, és tényleg létezik ilyen, vagy nem, és szabad, nem szabad. Ugye az, ugye Izraelben nagy vita volt az egész rabin tevékenysége körül. Ugye természetesen mindenki béket akar Izraelben, a háború az nem a mi szakmánk, de rabin és mások azt gondoltak, hogy ez a békehez fog vezetni, mások úgy látták, hogy sajnos nem csak nem a békehez fog vezetni, hanem még rosszabb lesz a helyzet. Mert ha eddig kövekkel tudtak dobálni, most már fegyvert fognak tudni ölni. Hát ez volt a nagy vita, csak ez kapcsán volt egy ilyen Pulza Denura, és minden politikus, mindenki a rádió, téve, mindenki szakembere lett a Pulza Denurának, hogy most igen, nem, és szabad-e, vagy nem szabad. És ez kapcsán ezt kicsit, erről kellett kicsit beszélni, hogy tényleg léteznek ilyen dolog, vagy nem. Ezt előlegezem, hogy ilyen Pulza Denura nem létező dolog. Az csak ez kicsit jellemző az izraeli újságoknak, hogy képesek ilyen semmiből nem csak hírt csinálni belőle, hanem nagy hírt gyártani belőle. De mindjárt egy kicsit részletesebben. De maradjunk annál a ténynél, mert ugye átok fohászkodtak Isten, az Isten ölje meg a rabint. Épp tegnap ugye volt az órám a sótéseknek, ugye a zsidó olvasi etikát tanítak ott, és épp az volt a kérdés, hogy ez, ha eutanázia, mindenképpen az aktív eutanázia, nem szabad senkit megölni azért, mert szeretném segíteni neki, az mindenképpen tilos, akkor az a kérdés az, hogy mikor és milyen körülmények között megvan engedve, ha megvan engedve a passzív eutanázia. Azt jelenti, hogy nem kezelünk őt tovább, és akkor így megvan. Ez volt a nagy kérdés, de akkor van egy talmudi történet, amiből az a kérdés merült fel, akkor szabad-e imádkozni? Ugye? Nem szabad hazanyúlni, ugye? Aktívan megölni semmiképpen. Szabad az Isten ezt fordulni, hogy ölje már őt meg. Elég volt már. És akkor erre van egy talmudi történet. A talmud azt mondja Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda volt, hát, ha lehet egy valakit megnevezni, ő volt a legnagyobb a talmudi korban. Ő volt az, aki megírta a misna. A misna az a talmudnak az alapja. Ugye az ő idejéig nem volt. Rüde a fejedelem. Az ő idejéig a szóbeli tan összes tanulás a Biblián kívül az mind szóban hangzott el, és ő volt az, aki a bölcsek engedélyével volt az első, aki leírta a misnát, összefoglalta a törvényt, azt mondta, milyen szépen hangzik ott minden szóban, és már mindenki minden tanul, de hát nem így van. Egyre nehezebb az idő, és akkor ez nem fog menni. Csak leírta. És neki köszönhető, hogy megmaradtak. És akkor a Rabbi Judah nagyon-nagyon beteg volt a szintű élete végén, és amikor látta ott valaki, aki ott ilyen cselédlány, vagy minek nevezem, a családba, látod, mennyit szenved, és erre kiment szólni a tanházban, azt mondja, imádkozottak, kérem, imádkozottak, az Isten vegye már el az életed, mert olyan sokat szenved. Olyan sokat szenved. És erre az egyik kommentátorra, Beinu Nissim azt mondja, hogy igen, hát valamikor olyan sokat szenved, és akkor szabad még imádkozni is, hogy halljon már meg, mert így már nem lehet folytatni. Most, ami érdekes az egészben az, hogy ugye a 20. század ez egy legnagyobb rabbia volt a Feinstein rabbi, Moshe Feinstein, Oroszországból jött, Szovjetunióból jött a 20-as évek végén, és ott Manhattanben lakott az élete végéig, 80-89-ig. Ő azt mondja, hogy itt innen nem csak azt lehet levezetni, hogy valamikor szabad imádkozni, ahogy a beteg hallja meg már, hanem miért szabad imádkozni? A híve ember azt hiszi, és teljesen meg van győződve az imával, az ember el tud érni valamit. Tehát ha az eutanázia tilos, akkor mégis ezt teszek most. Igaz, hogy aktív eutanáziának ezt nevezni, az túlzás lenne, de legalább passzív, szintén passzívan úgy, hogy egy kicsit teszek az ügy érdekében. Erre azt mondja, igen, mert a szenvedés felülbírálja az életet. Ha nagyon sokat szenved, akkor nincs jogunk meghosszabbítani az életét. Ez az ő álláspontja. Még akkor is, ha ő nem kérte, hogy nem engedi, és kérje, hogy ne hosszabbítsák az életet, a szenved, nekünk nincs jogunk meghosszabbítani. Csak akkor, ha kérjed, hosszabbítsák meg még az életemet. Másra, amíg azt mondjuk, óriási különbség van a kettő között. Ima, ez egy misztikus dolog, az jó Istenhez megy, és egyébként végső a jó Isten, ő dönti el, hogy most elfogadja ezt az imát, vagy nem. Azt jelenti, az még nem is biztos, hogy amit én imádkozok, az tényleg Isten jönnek el, és akkor azt szokták mondani, hogy Isten minden imára válaszol. Valamikor igen, elválaszol, valamikor nem elválaszol. Minden imára válaszol, foglalkozik minden kéréssel, de nem mindig jóvá hagyja. Szemben, amikor én döntök, azért, mert ő szenved, nem teszek 1-2-3-at, akkor ez biztos. Senki már nem, utána már senki nem fog, nem, nincs az, aki még felülbírálhat engem, mert én vagyok itt, és én úgy döntök, hogy ezt nem kapja meg, akkor meg fog hangni 10 percet órán belül. De azt senki nem kifogásolja, hogy tényleg valamikor olyan helyzetben van a beteg, akkor szabad imádkozni, mert végsősorban az Isten tudja, mi a jó, és én csak hazaszólok, hogy én is úgy látok, és kérem. Csak az van írva, az egyik rabbi azt mondja, vigyázzon, a családtag ne imádkozzon. Miért nem? Azt mondja, a családtagnál valamikor egy kicsit szubjektív lehet a dolog. Miért szubjektív? Mert ő már nagyon sokat szenved a betegen. Minden nap, fél nap a kórházban is, pedig dolga lenne, tárgyalás, utazás, vagy csak egy kis pihenés. Azt mondja, hogy olyan nehéz, nézd csak meg mennyit szenved, és már kicsit magát lát a beteg, azt mondja, kicsit, és az ember így szubjektíven képes látni a dolgot. De valaki, aki nincs szoros kapcsolat nincs benne, ő képes jön egy ismerős, és látja, hogy mennyit szenved, akkor annyit lehet. Mindenképpen az imával azt mondja, valaki meggyilkolt valakit imával, az biztos, hogy nem lehet felelősségre vonni. Egy egészséges ember esetében imádkozni, hogy hallja meg, az már lehet, nem lehet felelősségre vonni, de nem szabad. És És erre van egy másik talmudi mondás. Azt mondja a Talmud, ez a Talmud első traktátusa, majdnem a legelején, hogy nem emlékszem, hogy tényleg Rabbi Yehuda, vagy egy másik rabbi, mindenképpen volt egy rabbi, akinek baja volt. Azt mondja, volt egy gonosz a szomszédságban, aki mindig belekötett. És nagyon sokat, nagyon kellemetlen volt a rabbinak. És egyszer azt mondja a rabbi, tudom már, Rabbi Meir, nem Rabbi Yehuda, Rabbi Meir mindig szenvedett tőle, és erre azt mondta neki a felesége, Rabbi Meir felesége, azt mondja, Rabbi Meir, imádkozz már Istenhez, hogy halljon meg. Akkor már vége lesz a szenvedésnek. Erre azt mondta neki, Rabbi Meir, nem. A Zsoltárban az van írva, Yitamu hataim min haaretz. Legyen vége a vétkeknek. Tűnjen el a vétek a földről. A vétek, nem a vétkes. Azt mondja, a vétkes nem egy rossz ember, egy rossz cselekedetről van szó. És ezért, ha van itt egy vétkes ember, akkor a vétke ellen kell imádkozni, de nem a vétkes ellen. Azt mondja, rosszul olvastál a Zsoltárt. Ami azt jelenti, hogy ez teljesen tükrezi a zsidósági gondolkodásmódja. Az Isten megteremtette az embert, akkor tökéletesnek teremtette. Nem csak az első ember tökéletesnek teremtette, minden ember, aki jön a világra, az tökéletes. Az élete során képes rossz cselekedetekre tenni, és rossz útra járni, de ő alapjában véve egy jó ember. Annélkül kell próbálni elérni, hogy a vétkei legyenek vége, és akkor mi marad nekünk? Egy tökéletes ember. Szóval ezért egy egészséges ember esetében imádkozni, hogy halljam meg, mondom, ele a Talmud. A Talmuddal nem ért egyet ez a...
Nem, mondom,
Rabbi, miért azt mondja, de Zsoltárban nem úgy van megfogalmazva. Most, mondom, ez konkrét az egész hozzáállás, hogy lehet, még akkor is, ha valaki meg van győződve, hogy Rabin rossz útra ment, de akkor imádkozni kell, hogy téljen észhez, vagy ilyesmi. De az, hogy most imádkozni, hogy hallja meg, hogy átak halálba, mint megátkozni, ez természetesen nem helyes. Az egész itt amulettek is, vagy kabalák, most itt, ami el van terjedve, erre érdemes itt pár fogalom tisztázni. Az alapgondolkodás ez úgy szól, ugye mondjuk vegyünk egy példát egy gyereken. Egy gyerek valamikor jól érzi magad, valamikor ilyen fél, vagy ilyesmi, mit tudom én miatt, de ha jelen van az apja, pláne ha megfogja a kezét, akkor biztonságban érzi magad. Miért? Mert az apja, az anyja védi. A hívő embernek az ugyanígy, szerinti az ember fél, de itt van jelen az Isten, akkor védve vagyok, mert megfogom az ő kezét, és akkor védve vagyok. Hogy mit jelent, hogy jelen van az Isten? Az Isten minden, mindig jelen van, ugye? Melaj hala áreck vajde, mondja a Biblia, tele van a föld az ő dicsőségével, mit jelent, hogy jelen van? Mindig jelen van. De valamikor jelen van, de nem lehet érezni, nem lehet látni, és valamikor úgy van jelen, hogy lehet látni, lehet érezni. Mikor, hogy lehet látni és érezni? Van egy tóra itt, egy szent ágy, van egy filin, van egy mezuza, van egy akár egy szent könyv, akkor az ember úgy érzi, akkor most jobb a helyzetem, mert itt van valami, szinte mint az Isten jelen lenne. A Bibliában az van írva Mózes 5. könyvében, ugye a zsidókat a 40 éves sivatagi vándorlás után mennek be, készülnek, ugye Mózes haláláig nem mentek be Izraelbe, de hát akkor már 40 éves vándorlás vége, már készülnek bemenni, akkor van egy olyan olyan mondatod, Jarukal, amely Areszki Séma sem Nikra Lecho, vagy Jarumi Meko, vagy Jarukal, hogy látni fognak a népek, hogy az Isten neved rajtad van, csak a félni fognak tőle. Erre kérdezi a tanú, mit fognak látni? Mit lehet, hogy látni fognak? Azt mondja, szemmel, fizikai szemmel lehet ezt látni? És azt mondja a tanú, hogy igen, arról van szó a tfilinről. Ugye az imaszíről, a kézre való tfilin az inkább nem lehet annyira látni, az embernek rajta van talisza, vagy akár más. A fejre való tfilint azt nagyon lehet látni, és nem csak az, de fejre való tfilin ez egy szent tárgy, benne van négy bibliai fejezet, a Haliad Izrael és más fejezet, de kívülről, a tfilin kívülről rajta van mind a két oldalon, kár, nem hoztam el tfilin, van itt tfilinen? Kérem. Tfilin mind a két oldalon ott van az is, egy-egy betű, ugyanaz a betű, két sin. A sin, miért van, mit jelent a sin? A sin az Istennek az egyik nevennek az első betűje. Van egy három betűs Isten név, sin, dalet, jud. És az első betű az a sin, szerintem látnak a sin, de inkább látnak az Isten nevét. Ez, és azt mondja, ez érdekes, hogy a Lubavitch Rebbe hatnapos háború előtt, akkor ilyen ugye nagy volt a félelem Izraelbe, és akkor arra hívta fel, azt mondja, hogy fejre van a tfilin, mind a két oldalon van egy sín. És nem lehet viselni a tfilint, ha látszik rajta az Isten neve, akkor félnék. Akkor Lugar Cserebe azt mondta, hogy a hatalmas háború előtt mindenki nagyon fél, azt mondta Cserebe, hogy no, próbáljunk minden katonára legalább egyszer tfilint rakni. Ha a tfilinnek az a hatása, hogy a népek fognak félni, hát a legjobb tény, akkor lehet egy kicsit megerősíteni a katonákat ezzel. És akkor itt olyan nagy félelem van, hogy tényleg itt egy-két nap alatt itt mindenki, mindenkivel raktak tfilint, ezt mondta ebben, no, akkor nem csak a katonákra, akkor mindenkire. És nekem azóta kezdődött ez a úgynevezett tfilin akció, hogy próbáljunk mindenkire tfilint rakni. Csak zárjában manu után, amikor tényleg vége lett a háborúnak, és akkor azt mondta ebben, no, ha olyan sikeres volt, maradjunk a tfilinnel, rakjunk továbbra is tfilin. És ami nagyon szép volt, utána Ariel Sharon, ugye, mint nagy hős, hatnapos háborúban tényleg nagy hős volt, úgy, hogy azt csinált, amit ő akart, és nem az, amit parancsoltak neki, és utána azt megköszöntek neki. Majd lehet, hogy összekeverünk? Ez a 73-as, jópa, keverem. Jó, de akkor ugrunk egyéb, 73-as háború után eljött a Siratófalhoz, és utána a hatnapos háború után, mikor felszabadították a Siratófalhot. Azóta mai napig, minden nap, reggeltől estig van egy ilyen Lubavitchi kis stand a tfiline, és akkor jött az Ariel Sharon a háború után, és akkor valaki azt mondja, parancsnak, vagy nem parancsnak, magasabb, mint a parancsnak, tábornok úr, esetleg tfilin, azt mondta, igen. És olyan minden újságú, televízió, mindenhol láttad, ez a nagy hős, amikor jött a Siratófalhoz, azokat filénen imádkozott, sőt, utána a Rebbe még egy ilyen köszönő levelet írt neki, hogy bátor volt, és nem mondta, hogy menjünk oldalra, ne lásson senki, vagy ilyesmit, nem zsidó vagyok, és bátor rakta a tfilin, és tényleg megvan az a kép, és gyönyörű szép, hogy imádkozik a Siratófalhnál tfilinet. Mindenképpen visszatérve azt jelenti, hogy Isten neve van, lehetett látni akkor itt, ez egy ilyen plusz biztonságot jelent. Ez az az egész gondolat, az egész amuletteknek az alapja. Igen, ám, de van egy másik pont, és itt pedig oszlik, nagyjából ez oszlik Askenázi zsidók és szefárdi zsidók, azt jelenti az európai zsidók és a arab országból származó zsidók. Ugye a most kabbala, mint a misztika, a zsidó misztika, az hát sok-sok-sok száz éve kíséri a zsidókat, a zsidóságot. Akár itt, akár ott, szerint akár az askenázi zsidók, akár a szefárdi zsidók. Igen, ám volt egy nagy különbség is. Az askenázi zsidóknál volt Kabbalah Iunit. A szefárdi zsidóknál volt Kabbalah Maasit is. Mi a különbség a kettő között? Kabbalah Iunit azt jelenti elmélyülni a kabbalisztikus tanakban. Elméleti szinten. A érteni, mondjuk érteni, hogy mi történik a felső világokban, az ember rakja a tfilint, milyen hatása van a dologra, milyen kapcsolatban jön létre az ember és az Isten között, milyen szentség jön a világra, ilyen dolgok. Ez mind elméleti szint. A szefárdi zsidóknál volt Kabbalah Maasit, szinti gyakorlati, szinti cselekedtek. És itt a szefárdi zsidóknál mondom, nagyjából volt kis átfedés, szinti volt, ami askenázi zsidók is, akik egy kicsit foglalkoztak ezzel a Kabbalah Maasit, hogy írtak mindenféle amuletekre. És tényleg van könyv, és mindenféle könyv, mindenféle istennév, vagy mindenféle ilyen angyalnév. Ha ezt is, összeállítjuk, akkor ilyen erő és olyan erő. A szefárdi zsidóknál nagyon-nagyon el volt terjedve ez az amuletek. Héberül az a kamea. A kamea mindenféle, és mai napig vannak olyan szefárdi hachamok, ugye a szefárdiaknál nem rabinak neveznek, hanem inkább hacham, bölcs. A hocham. Érdekes, hogy az askenázi zsidóknál a hocham szót használunk, talmud hocham. Tehát bölcsnak a tanítványa. A szefárdi zsidóknál a hocham, a hacham. Meg az a... Oberhochamat, ez magyar sajátosság. És itt van Izraelben ma is mindenféle hacham, aki jön és azt mondja, ilyen, olyan, azt mondja, jó, és akkor egy darab pergamen, és ír mindenféle név, és azt mondja, jó, ez őrzésre, ez sikerre, ez gyógyulásra, ez erre, ez arra. Az askenazi zsidók általánosságban, általánosítva itt egy kicsit, akkor ezt nagyon nem. Azt mondja, ugye ez olyan, mint az ember belenúlja a rendszerbe. Próbál rákényszeríteni az Istenre valamit. Imádkozni Istenhez, az rendben van. De úgy, hogy belenyúlsz, mert te ismersz a kódot, és akkor próbálsz itt rákényszeríteni valamit a kóddal, az inkább nem. De mondd, ez csak nagy, általában ez nem volt, de mégis jelen volt. Például a sátor alja újhelyi rabbi, Tájtóban Mózes, ő amuleteket írt. De nagyon-nagyon erősen elleneztek. Még annyira, hogy az ő utódját úgy vették fel, hogy beírtak a rabinikus szerződésben, amuleteket nem fog írni.
És tudod, hogy ki volt a leghíresebb ember, akinek amulettet írt Kámeát? Egy nemes asszony elvitte hozzá a gyerekét, amit senki nem tudott meggyógyítani. És akkor meggyógyította, és mondta, nem lesz semmi baj, de egyet ígérj meg, hogy egész életedben tisztelni fogod a zsidókat. Kossuth Lajos.
A sátor a jó helyi rabbi. De azért nincs írva, hogy amulettel gyógyította.
Kámeát kapott. Én
emlékszem, hogy az egységbe lehoztunk egy sorozatot, amilyen 10-es években megjelent az Egyenlőségben, írta Grimwald Lipot. Ez egy magyar ortodox történet volt. Írt egy sorozatot haszidizmus Magyarországon. Igen. És megírta ezt a történetet is.
Igen.
Én nem emlékszem, hogy amulett lett
volna
szó.
Sőt,
az van oda írva, hogy ugye meggyógyította a Kossuthot, hogy gyerek volt, igen, és azt mondom, nézd csak meg, itt van a Zsoltárban Kossuth megemlítve, de van ott a Zsoltárban olyan mondat, hogy Koiset. Koiset azt jelenti igazság. Kajse szello, öreg igazság, tessék. Azt mondja, a korsod meg fog gyógyulni. Megtalálta a korsodat a Zsoltárba. De mondom, de annyira elleneztek, és nem csak nem haszidok elleneztek, még a haszid tálborban is elleneztek, mert az egész amulett írás ez nem volt egy haszid. Mondom, voltak egyes rabik, akik például híres volt, Ajbesic rabbi, ez híres volt még előtte, szintén írtak ilyen kameákat, de ez nem volt annyira elterjedve. Van egy olyan történet, hogy a sátor, ugye új helyi rabbi, ugye a title-ban Mózes, oda hívta magához az unokáját, azt mondja, gyere, megtanítlak. Ugye, mert ez egy hagyomány volt, amit ő valahonnan az ő mesterétől kapta. Megtanítlak kameákat írni. Azt mondja, jó, nagypapa, inkább nem. Jó, nem. És évekkel később valami probléma, valami bajba volt, azt mondta, most sajnálom, hogy nem tanultam meg ezt. Mert most ez egy olyan eset, amikor talán igénybe vettem volna. De mondom, ez nem volt egy annyira elterjedt dolog. Egyetlen dolog, ami ilyen kicsit körülbelül ehhez tartozik, ez az, amit itt hoztam, ez a új babánál és a szülés után szoktak az ajtóra ragasztani. Lehaganá, alhajó ledet, vájjelud. Azt mondja, őrzésre, a babára és a mamára. Ez őrzés. És ez mondom, egész Kelet-Európában ezek voltak. Annan lehetett látni, hogy hol van kis baba, nem látja, ez van rajta, ebben a lakásban van kis baba. És természetesen ez szakás, ettől függ, valaki csak a belső hálószobában rakja fel, és valaki az egész lakásra, még a külső bejárati ajtóra is teszi. Mert ha őrzés, akkor akkor minden. És ez minden, ha el van terjedve. A mezuzá, ez minden, térünk vissza a mezuzára. Most az igazság az, például Lubavitch Rebbe erről beszélt, azt mondta, hogy azt vette észre, hogy csak akkor szoktak ezt kitenni, amikor a baba már hazajön a kórházban. Azt mondja, ha a szülés kapcsán kellett, akkor az első napon pláne itt kell. Azt mondja, akkor nem csak amikor hazajön a kórházban, és azt mondja, vigyetek magatokkal a kórházban, hogy vissza magad el, papucsod, ez, az legyen ez is. És akkor ezt vidd. De ő nem Kömeának nevezte, azt mondta, sírlá málaiszt. Mert valójában ez egy Zsoltár fejezet, az szinte a nagyobb része itt egy Zsoltár fejezet. Csak utána az alján mégis egy kicsit más szöveg is van, amilyen istennév, angyalnév, de annyi a különbség, hogy ez egy standard szöveg. Ez nem úgy, hogy most jó, erre az esetre próbáljunk valami... Ez egy standard szöveg, ez már olyan, mint már egy ilyen elterjedt ima. De ez nem egy ilyen...
Gyári változat.
Igen, és ez nem annyira egy ilyen valódi kameja, amulett, ami erre és arra van kitalálva. Valaki azt mondja, hogy erre az esetre majd kitalálok, összeállítok valamit. Eszembe jut, hogy az unokatestvérem, szülőm egyszer sok-sok évvel ezelőtt mentek Izraelbe, és akkor elmentek egy ilyen szefárdi hahámhoz, és mindenféle mondott, minden. És erre az unokatestvérem friss házas volt, azt mondta, hogy van lehetőség itt tudni a jövőről, azt mondta, ő is szeretne. Azt mondja, vagy az volt a kérdés, hogy lesz gyereke, vagy hány gyerekem lesz. És nagyon egyszerű matematikai megoldás, azt mondd meg a te nevedet, a feleségednek a nev, és még egy adat össze kell adni szám szerint, és akkor oldalszámot kell nézni, megnézzük, mi van az oldalra írva, volt egy ilyen különleges könyve, és annak a testén bediktálja a neveket, Solom, Jojszöv, Hanna, mit tudom én, összeadja, és egy szám, mondjuk
264 lett volna 263-ra. 263. Erre azt mondja az unokatestvérem neki, igen, de szliha, bocsánat, ez 264. Várjál, odalap az 264-re az van írva, mint a betegség, és nem lesz gyerek. Á, ez nem te vagy. Lapozom, csak vissza, 263, boldog, és azt mondja, direkt elszámolta magam, ez a 263, az itt a valódi szám. Valami 264, az nem neked való. Szóval utána megbánt, azt mondja, megbánt, és őről már nem tudod minek, azt mondja, jaj, ki tudja, most valójában 264-es lesz itt, vagy 263, és teljesen oda volt, és tényleg, hál' Istennek, minden legnagyobb rendben van, utána megbánt, nem? Áskenázi zsidóknál, európai zsidóknál ez nagyon távol szoktak tartani, ilyen dolgok. Nem nyúl bele, várjál, a sors az elő van írva, az Isten vagy idő, mindig arra a napra meg fogja adni. Ha siker lesz, az mindig jobb, hogy meglepetés eljöjjön, ha baj lesz, akkor plánod, ne tudjak előre. Nem kell. Bízunk Istenben, imádkozunk és enni. Mondom, ez lényegében az egyetlen ilyen mely a féle, ami még az askenázi zsidóknál is el van terjedve, de nagyon el van terjedve. Egy másik dolog, amit a Feri most említett, az a mezuza. A mezuza az egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Ugye maga a Bibliában a Tórában kétszer is szerepel a mezuzának a micvája, Mózes 5. könyvében, és oda van írva, Szaftam alm zuzözbej szechov is rechó, írjátok az ajtó félfára és kapuidra, és a következő mondat, la man írvíj, melyek majd hosszú élet legyen nektek. Azt jelenti, itt egyértelműen oda van írva, hogy a micvának mi a jutalma. A jutalma a hosszú élet. Még egy micva van, ami írva van. A 10 parancsolat benne van, a tisztelt apad és anyad, hogy az la man írvíj, melyek majd hosszú élet legyen nektek. De nem csak egy jutalom, egy hosszú élet, hanem a Talmud azt mondja, a Shulchan Aruch is idézi, hogy ennél több ennél. A mezuzának a micvája, ugye különbség van, mint egy micvának a jutalma, a jutalma lehet az vagy az, és van maga a micva. Mi maga a micva? Maga a micva, mondja a Talmud, az az ember rakja fel a mezuzát az ajtófélfára, és a mezuza őrizni fogja őt. És erre van ez a talmudi mondás, azt mondja az Isten, nézze csak meg, mi a különbség én és a földi király között. Földi király, ő bent ül, és az ő szolgái kint őrzik őt. Én pedig ti bent vagytok, én pedig kint. Őrzöm titeket. Rakjátok fel a mezuzát kint, én ott fogok onnan fogom titeket őrizni, én teljesen másképpen. Sőt, ez még egy halahában. Ugye ajtófélfára kell rakni a mezuzát, ez rendben van. Mi van akkor ilyen széles? Akkor hova kell rakni? Az van írva, hogy a külső része. Miért? Mert az őrzés az már mind innen kezdjen és menjen bejebb, és nem csak egy 30 centivel arrébb. Azt jelenti, maga a micva az az érzés. Az őrzés. Ez már maga a micva, nem a micvának a jutalma, van a micvának a jutalma a hosszú élet. És van maga a micva az, hogy Isten azt mondja, kérem, vegy fel engem, mint ő. Ha így lehet lefordítani. Én szeretnék az őr lenni nálad a házban, de az kell, kapja meg a rendelést. A rendelés pedig oda fogtak tenni a tekercset, akkor én leszek. Tessék? Ez a ugyanígy lakásbejárat. Minden szobának, mindenhol már a bejárattól legyen meg az őrzés, mert tényleg minden ajtó kivéve WC és fürdőszobára, ahova nem illik. Nem illik.
Ahol nem kell az őrzést.
Ahova nem illik. Egyszer voltam valakinek a lakásán, nem egy ortodox rabbi, és bejövök a fürdőszobában, és két ajtója van, egy nagy fürdőszoba, egyik bement a hálószobába, a másik a halba, az egyik ajtóra rajta van ömözőzve, a másikra nem. És mondom, néztem, és csodálkoztam. Észrevette, hogy csodálkozom. Csak nem tudta, hogy mire csodálkozom. Azt mondja, jaj, éppen leesett onnan, de ott is volt. És én pedig nem arra csodálkoztam, hogy ott nincs, én arra csodálkoztam, hogy miért itt van. Szóval ilyen kompromisszum, egyiken volt a másikban. Azt mondja, jaj, éppen leesett, még nem tettem vissza. De onnan ott nem, de ide, de minden szobára és mindenhol a bejáratnál. Most. Érdek...
Köszönöm ki, akkor már...
Igen, de nem így, mondom, ez nem egy tisztelet, hogy ott legyen a mezuza. De érdekes, amit Maimonides ír, azt mondja Maimonides, a mezuza törvényében 5/4, azt mondja, hogy ha valaki még hazaír a mezuzára belőről, attól a Halljad Izrael fejezet, oda van írva. Még hazaír angyalaknak a nevei, vagy szent neve, az Istennek a neve, vagy hazaír még egy tórai verset, vagy más mondások, vagy bármi más, akkor nem lesz része a túlvilági üdvösségben, mert ezek a buták nem elég az, hogy érvénytelen ez a micva, azért érvénytelen, mert ha ez a szöveg a micva, ha valaki hazatesz, akkor kész, hanem nem csak az érvénytelen a micva, hanem még egy nagy micva, nagy micvat átalakították Kemejának a saját élvezetükre, mert azt gondolja ez a hülye, vagy ilyen szó, hogy ez úgy segít, mint minden más marhasság. Szóval nagyon erősen fogalmaz. Most kicsit úgy tűnik, mert azt mondja, hoha, ez nem őrzés, ez csak egy micva. De valójában kicsit nézünk itt a szöveget jobban, azt mondja, ne írjuk hozzá. Mit mondjuk mi? Azt mondtuk, hogy maga a micva az az őrzés. Az rendben van. Azt jelenti, mi az őrzés itt? Nem a misztikus szöveg. Az őrzés az Isten azt mondja, tegy meg ezt a micvát, és ezáltal őrizve leszel. De ha valaki hazaír, azt mondja, hogy nem Isten. Itt valahogy ő kitalálta a formulát annak, hogy lehet őrzés. Azt mondja, ez butaság, mert akkor nem micva. Ha te úgy gondolsz, hogy itt van valami szöveg, ami képes őrizni a te házat, akkor az nem lehet. Egy dolog, ami képes őrizni a te házat, teljesített az, amit Isten kért tőled, és Isten azt mondja, hogy ezzel én őrizni fogom téged. De ne próbálj ezt kiegészíteni, mert kiegészíteni, akkor nem csak a kiegészített része van probléma, ezzel azt mutat, a hazaállás itt a probléma, ezzel azt mutat, ha még az a része, ami ott van, az sem micva, hanem azt te jónak látod, és én még jónak látom ezt is, azt is, azt is. Ez nem erről van szó. A micva az nem ezt is, azt is, azt is. A micva az, amit Isten előjét is kész. Érdekes dolog a micva, a mezuza kapcsán van még egy másik dolog. Nem csak az a maga a mezuza őrzés, hanem volt egy olyan is, hogy, és a Talmud ezt mondja, hogy talán Rabbi Júda, megint Rabbi Júda, ő nagyon jóba volt, igen, Rabbi Júda a fejedelem, ő jóba volt a Ártavonnal, és Ártavon egy nem zsidó volt, akivel jóba volt, és erre küldött neki egy mezuzat, és azt mondta, ez legyen nálad őrzésként. Mi az érdekes ebben? A nem zsidónak nem kell mezuzat felrakni. Sőt, azt sem mondta neki, hogy rakd fel az ajtóra. Hanem legyen nálad, és ez őrzésre. Azt jelenti, hogy a mezuzat az annyira azonosul az őrzéssel, hogy még nem zsidónál is, és még nem is micvával. A maga tárgy, a szent tárgy, ez a maga az őrzés. Az őrzés lehet, és emlékszem, hogy a Bége Bendik István Gábor mesélte nekem, hogy az anyja ment kórházban, vitt magával egy mezuzat. És egyszer az volt, hogy a mezuzában a kórházban elveszett, és akkor gyorsan kellett új mezuzat szerezni. A mezuza maga az érzés, egy őrzés, és akkor legyen nála. De itt az óriási a különbség a kettő között, itt ez nem egy ilyen kamaja amuletféle, tehát mit szóval állt, hogy azzal megvan az őrzés, és tényleg ennél jobb őrzés, nem lehet, mondtam, előbb ugye megfogom Isten kezét, akkor biztos, hogy őrizve vagyok, hát micva által. De amulettek, amiben nincs micva, vagy ilyesmi, hát az már egy kicsit más, és ez az askenazi zsidók nem nagyon örültek ennek. Ugyanez a helyzet ezzel a kézzel. Ezzel a kézzel. No, ez is a szefádi zsidóknál nagyon elterjedt, sőt, az iszlámban is elterjedt nagyon. Az zsidóknál kevésbé volt. Jó, ma már sok helyen lehet találni, ugye az ember mindent jó humára, sikere, ilyesmi, mindent. Erre mindenképpen azt lehet mondani, ha nem segít, legalább nem árt. Mondom, de mondom, egy dolog biztos, hogy micva biztos ennél többet ér, és mindezek a dolgok kapcsán szoktak újra és újra ugyanezt idézni, amit a Biblia ír. Tamim tiaim a semelek echot. Egyszerű hittel kell hinni Istenben, nem kell próbálni rákényszeríteni rá semmit, nem kell próbálni megtudni, mit hoz a jövő, mind a jelen időben, ha problémák van, akkor meg kell kérni, fohászkodni imával, az Istenhez kérem, segíts, végső során rákényszeríteni így se lehet. Jó, ez a témában egy pár gondolat, most visszatérve a pulsa de nurára, pulsa az ilyen ütés, vagy nura az tűz, ez egy tüzes ütés, egy tüzes már több tanulmány is készült erről. Ez valójában egy kitalált dolog. És ez nagyon jól hangzik, nem tudom, nem is volt ilyen részletesen leírva, ilyen égő gyertyával, és ilyen egész ilyen nagyon vizuális. Nagyon vizuális ez a dolog. Én nem emlékszem, hogy mondtam volna ilyesmit.
Tudósítónak sikerült kapcsolatban lépni, hogy olyan személlyel több információval rendelkeznek erről az eseményről, mint olvasóink többsége. Sikerült feltenni néhány kérdést, mert Dayan rabbinak, aki a szertartást vezette. Rabbi elmondta, hogy a pulsa de nurát, az úgynevezett kohaniták átkát, kivételes esetekben mondják ki olyan személyekre, akik a Tóra épségét, integritását veszélyeztetik, és az átok csak zsidók ellen fordítható. Tehát az a legenda, miszerint zsidó bölcsek ezt az átkot Hitlerre is kimondták volna, minden alapot nélkülöz. Ismeretei szerint a 20. században két alkalommal éltek az átokkal, Trotskijjal és Yitzhak Rabinnal.
Jó, erre szoktak mondani arra, ugye Amerikában volt egy idő, amikor a rabbinak engedményt kapott a telefontársaságtól. És erre nagyon sokan úgy kértek vonalat, mint rabbi. Erre azt szoktak mondani, hogy olyan nem hiteles rabbi, azt mondani, hogy ez a telefonkönyvi rabbi. Azt mondja, a telefonkönyvben ősz, mint rabbi, de hát ez nem valói rabbi. Mondom, ez is ilyen rabbi idézet, rabbi ezt mondta, rabbi azt mondta, ez egy ilyen telefonkönyvi rabbi, nincs ennek igazi forrása. Yitzhak Rabin esetében még kevésbé, mert ő meghalt, mert lőttek rá. Itt semmiféle lőttek rá, és ezért az egész dolog. De mondom, mindenképpen ez azóta is soha nem felejtik el, és mindig felhoznak még egyszer, és talán kéne ezt törvénybe iktatni a tilos. Izraeli törvénynek kapcsán van egy törvény, ami erről szól. Miről szól? Nem a pulsa de nurá, az amulettekről. Van az izraeli sasz vallásos párt, ami szefárdi vallásos párt, annak a feje, a vezetője, a spirituális vezetője, a Vadia Yosef volt szefárdi országos főrabbi. Az egyik választások előtt, akkor arra szólított fel, hogy valamit adott, mind azok, akik megígérnek, hogy az ő pártjára szavaznak, akkor megkapnak ezt az amuletet sikere. És a szefárdisítok nagyon lelkesek lettek érte, és akkor törvénybe iktatták, hogy a választással kapcsán nem szabad amuleteket osztani. Benne van a törvénykem, és ez nem büntető, vagy nem büntető, mit tudom én, tilos amuleteket osztani a választások kapcsán. Szóval ez olyan zsidó ország, hogy még az amuletek is bekerültek a törvénykönyvbe. Az a Talmud első traktátus, Brachot traktátus, áldások traktátusa, 7-es, 8-as, valami ilyesmi. Itt lenne Talmud, akkor megtanulod ilyen fent a lap tetején. Hogy ne a vétkes hallja meg, hanem ne a vétkes tűnjen el, hallja meg, hanem a vétek tűnjen el.
Amuleteket osztanak onnan, mit osztogatták a cigányoknak?
Még egy fontos dolgot elfelejtettem mondani, de a Talmud is említi a kameja az amulet dolgot. Mi kapcsán említi a Talmud? Egy nagyon komoly halachikus törvény kapcsán. Szabad-e kimenni az utcára, és úgy az ember a nyakában lóg egy kameja, egy amulet. Mert szombaton két dolog lehet kimenni az utcára. Vagy ruhával, és ez nem számít hordás, vagy ékszerrel, ami szinte nem hordás. A kameja, mondja a Shulchan Aruch, az ruhának is, ékszernek is számít. Ha ez tényleg segít az embernek, akkor ebből szabad kimenni az utcára, de azt mondja a Talmud, csak egy kemeje mumcha. Kemeje mumcha azt jelenti, csak egy olyan eset, amikor vagy az ember bebizonyította magát, hogy olyan kemejákat, olyan amuleteket ír, amely segítenek, legalább háromszor bizonyított ebbe magát, vagy olyan, amikor maga a kemeje bebizonyította magát, hogy már segített. Ezekben az esetekben szabad kimenni vele Sábesz az utcán, ha nem, akkor hordásnak számít, és tilos Sábeszkor vinni. Amiből következik az, hogy a Talmud elfogadja az, hogy ezek a kameják segíthetnek, ha hiteles ember írja őket. Ha ennek még akartam hazatenni, adjon Istenne, legyen szükség ilyesmire. Köszönöm a figyelmet!